Atyára, mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket az útmutató heti igéjével. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyen Isten áldása a mai Isten tiszteletünkön, amit kezdjünk el a 471-es számú énekkel.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Figyeljön a mi imádságomra, és hadd meg könyörgésem hangját, mert Te, Uram, jó vagy és megbocsátó, irgalmas mindenkihez, aki hozzád kiált. Taníts meg engem a Te utadra, hogy járjak a Te igazságodban.
Most a liturgiában a 10-es éneket énekeljük. Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam múlandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Thank you. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, oltalmazd egyházadat örök irgalmaddal, mert emberi gyengeségünk miatt elbukunk nélküled. Távolítsd el tőlünk azt, ami káros, és téríts minket ahhoz, ami üdvösséges. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és megírva találunk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 24. verstől a 34. versig a következőképpen.
Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál és a test ruházatánál. Nézzétek meg az ég madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és nem vagytok eti értékesebbek, társával pedig ki tudná közületek meg hosszabbítani életét, csak egy perccel is. Mit aggódtok ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogy növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig mezőfüvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja.
Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretném kérni, hogy aki bizonságtétellel készült, az ossza meg azt, amit Isten elvégzett a szívében.
Köszöntöm a gyülekezetet. A tegnapi napon részt vettünk a Budapesten az EPOT-on, az Evangélikus Presbiterek Országos Találkozóján, és hát itt 10 órakor kezdődött a nyitó énekléssel, azután egy délelőtti áhítaton vettünk részt, és voltak még külön programok, panelbeszélgetések, közös ebéd, volt egy szekciós beszélgetés, itt külön voltak programok, amiken részt vehettünk, és délután pedig egy úrvacsorás istentiszteleten vettünk részt. A záró istentiszteleten az 5000 ember megvendégelése volt a téma az igehirdetésben, de a szekciós beszélgetésen, amin részt vettünk, ahhoz nem tudok igazából mit fűzni, mert hát voltak bennem olyan kérdések, amik nem voltak egyértelműek, viszont volt olyan, ami igazán szólt hozzám, az mégpedig az volt, hogy a lelkész úgy hasonlította a gyülekezetet, mint egy kenyeret, mint Krisztus testét, és hogy mi vagyunk benne a kovász. Én egy pár, mert egy ideje én már sütöm otthon a kenyeret, és bele fogtam saját kovász készítésbe. Olyan egyszerű dolog, mert megvan az etetési idő, hogy mikor kell etetni a kovászt, milyen hőmérsékleten tároljuk a kovászt, hogyan bánunk vele, és voltak olyan buktatók például, hogy nem időbe tettem meg, vagy túl melegre raktam, és a radiátorra ráfutott az egész kovász, szóval egy kicsit, igen, szóval időt igényelt a kovásszal való törődés, és ez úgy szíven ütött, amikor azt mondta a lelkipásztor, hogy mi vagyunk a gyülekezetnek a kovászai. A kenyérnek az összetevője, ugye 2% a kovász, a többi az ugye maga a liszt, a víz, és hogy hát igazából ez a 2% nem sok, de mégis a minőség az nagyon meghatározó. És hát bennem azt munkálta ki Isten, hogy milyen kovászok vagyunk mi a gyülekezetben, hogy milyen a mi élő kapcsolatunk Krisztussal, mert azt látják az emberek, és amit sugározunk ki, ugye azt látják rajtunk. És hát nagyon nagy felelősségünk van abba, hogy milyen az életminőségünk, hiszen Isten országát csak akkor tudjuk építeni, hogyha mi is élőkovászai vagyunk az Úrnak. Köszönöm szépen!
A tegnapi nappal nekem is van egy bizonyságtételem, és úgy forrogott a szívembe, hogy osszam-e meg így a gyülekezet előtt, vagy ne, és az erősödött meg bennem, hogy igen. Nem a konkrétan a programhoz kapcsolódott, hanem azokhoz a beszélgetésekhez, amiket az Úristen tegnap előkészített számomra. És ezek közül a legmeghatározóbb élményem a kecskeméti presbiterekkel való találkozás volt, akikkel én azóta nem találkoztam, hogy eljöttem abból a gyülekezetből. És ott voltak azok a presbiterek, akik tavaly, augusztus elején azon a presbiteri gyűlésen ott voltak, ahol én arról beszéltem, hogy az Isten hogyan vezetett el arra, jelenések 3-7-8 alapján, hogy el kell jönnöm abból a gyülekezetből, és fogalmam sincs, hogy mindenre indulnom kell. És azért azt sokan nem értették akkor az ottani gyülekezetben, Egyrészt az se, hogy akkor velem mi lesz, az se, hogy a gyülekezettel mi lesz, hiszen a két lelkészből akkor csak mi lesz tehát az Úristennek hogy vannak itt a dolgai. És akkor bennem az volt az erős bizonyosság, és azt erősítettem bennük, bár ezzel nem nagyon tudtak szerintem akkor még mit kezdeni, hogy ha engem egyértelműen az Úristen vezet, akkor mindazokat, akiket érint ez a változás, biztos, hogy az ő életüket, sorsukat is az Úristen kezében tartja, és terve van az ő életükre. És fantasztikus volt ma ezekkel a, vagy tegnap ezekkel a presbiter testvérekkel találkozni, beszélgetni, és megbeszélni azt, hogy hát emlékszünk arra, hogy mi volt akkor több mint egy évvel ezelőtt az ige, és az Úristen valóban, meg mi volt az, amivel én akkor eljöttem? Igen, emlékszünk. Bizonytalannak látszott minden, de az Úristen tényleg itt egy év alatt rendbe hozta a dolgokat, mindenkit a maga helyére állított, Kecskemétre is kirendelt egy lelkészházas párt, akik beálltak a szolgálatba, miután a másik lelkész is ugye nyugdíjazás miatt eljött a gyülekezetből, és annyira jó volt ebben megerősödni, hogy lehet, hogy egy ponton mi nem értjük az Isten dolgait, de ha ráállunk arra, akkor eljön az az idő, amikor úgy kezdenek helyére kerülni a dolgok. És számomra egyrészt ez a beszélgetés velük, meg ez a találkozás nagyon megerősítő volt, és azt, hogy tudtam bennük erősíteni, hogy tegyétek csak amellé az ige mellé, meg amellé a tavalyi beszélgetés mellé ezt a mostani történéseket, ámulunk azon, hogy az Úristen tényleg mennyire gondoskodott mindenről. És a másik dolog, ami számomra meghatározó volt, hogy az hangzott el a záró úrvacsorás istentiszteleten, hogy sokfelé, ahol voltunk, hogy kettesével állnak lelkészek, és mindenki ahhoz a úrvacsora osztóponthoz álljon sorba, amelyik hozzá a legközelebb áll. Hozzám legközelebb az új kecskeméti lelkész osztotta az úrvacsorát, és számomra ez is egy nagyon megerősítő volt, ahogy ott álltunk egymással szembe, ő adta Krisztus testét és vérét, én fogadtam. Püspök úr, a Faminyi püspök úr osztotta egyébként pont azon a ponton az áldást, hogy azt éreztem, hogy az Úristen az úrvacsorában is megpecsételi azt, ami itt történt. És végtelenül hálás voltam ezért, és azt éreztem, hogy olyan jó megállni időnként ezeken a pontokon, amikor az Úristen megerősítést ad arról, hogy igen, neki van igaza, és rá kell állni arra, amit ő mond. És úgy éreztem, hogy a múlt héten volt az iktatás, ami bizonyos szempontból már a fordulópontnak egy fontos állomása volt, hogy az Úristen ezt a kettőt nem véletlenül hozta néhány nap különbséggel így egymás utánra, mert ez megerősítő lehet mind az én számomra, mind az ottani lelkészek számára, mind a két gyülekezet számára, a Philadelphia és a Kecskeméti gyülekezet számára is. És csak az erősödhet meg bennünk, hogy dicsérjük az Urat. Az ige hirdetésre készülve a 341-es számú éneket énekeljük. Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, amelyet megírva találunk Ámosz próféta könyvében, a 6. fejezet 7. versében a következőképpen. Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Kalnét, és nézzetek szét, onnan menjetek a nagy Hamádba, azután menjetek el a Filiszteus Gádba. Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál, nagyobb-e határuk a ti határotoknál? Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok. Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat és a hízlalóból a borjukat. Hárfa kísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Vannak fiatalok, akik a tovább tanulásnál azt a szempontot tartják a legfontosabbnak, hogy jól fizető állásuk legyen majd. Persze jó lenne olyan munkát végezni, amiben örömöm telik, de nem ez a lényeg, mondják, hanem az, hogy sok pénzem legyen, szép házban lakjak, jó autóval járhassak, és hogy legyen lehetőségem arra, hogy megvalósítsam az álmaimat. Aztán vannak, akik mindig nyerni akarnak, és a szerencsejáték rabjaivá válnak. Álmodoznak arról, hogy ha majd egyszer megnyerik a lottót, akkor milyen jól fognak élni. Akkor nem kell majd dolgozni, mondják, azt csinálok, amit akarok, és bármit megvehetek, ami csak megtetszik nekem. És vannak, akik csak egy kicsit többre vágynak, hogy ne kelljen annyira kiszámolni minden hónapban azt, hogy mire jut pénz, hanem legyen egy kis tartalék, legyen anyagi biztonság, hiszen az, így mondják, nagyobb szabadságot ad az embernek. Drága testvérek, mi van akkor, hogyha tényleg megadatik az anyagi biztonság, ha tényleg megadatik az a jólét, amire az ember vágyik? Vajon akkor boldog és elégedett lesz az ember? Boldog és elégedett az az ember, akinek sok pénze, szép háza, jó autója van és külföldre jár nyaralni? Hálás a szíve annak, aki bőségesen hozzájut ételhez, ruhához, és nem kell fillérekért robotolnia a gyárban? Szeretettel viszonyul a másik emberhez, különösen is a nehezebb helyzetben élőhöz az, akinek nincsenek napi kenyérgondjai? A mai igehirdetési alapige nagyon komoly kérdéseket vet fel. Olyan kérdéseket, amik az anyagiakhoz és embertársainkhoz való viszonyulásunkra vonatkoznak. Hogy a pénzt használjuk és az embereket szeretjük, vagy az embereket használjuk és a pénzt szeretjük. Milyen hatással vannak másokra az anyagi javaink, amiket birtokolunk? Jó-e az nekik is, ha nekünk jól megy a sorunk, vagy kifejezetten szenvednek akkor, hogyha mi jól élünk? Ámosz próféta idején, ahonnan most a prédikációs alapigét kaptuk, ketté szakadt az ország. A déli országrészből jött ez az Ámosz, aki Pásztor volt és fügetermesztő, ma így mondanánk, hogy jól menő vállalkozást üzemeltetett Tekoában, nem messze Jeruzsálemtől, a júdai fővárostól, és mivel a szavaiból kiderül az, hogy nagyon jól ismeri azt, hogy hogyan működik a jeruzsálemi kultusz, az áldozat bemutatás, ezért feltételezhetjük, hogy ő keresett is azon, hiszen beszállítója lehetett akkor a templomnak, hiszen a saját állataiból is szállíthatott oda a jeruzsálemi templomhoz. Egy gazdag ember, jól menő vállalkozással, kiegyensúlyozott élettel. Aki azonban az Istentől elhívást kap arra, hogy induljon el az északi ország részbe, és hirdesse ott azt az igét, amit az Isten rábízott. Abba az ország részbe küldi el Ámosz prófétát az Isten, az északi izraeli ország részbe, amiben akkor egy fellendülés volt. Stabil volt a gazdaság, visszaállították a régi salamoni birodalomnak a határait, megszűnt az a 40 éven át tartó arám fenyegetettség, ami miatt békétlenség és háborúság volt addig az országban, ekkor már nem voltak háborúk, nyugodtan élhettek az emberek, és a vallási központként üzemelő Bételben zajlottak az áldozatbemutatások, második Jeroboám király uralkodott, és ez a király, aki látszólagos jólétet és biztonságot teremtett az országban, egy olyan király volt, aki az izraeli királyokhoz hasonlóan ezt a leírást kapja a Szentírásban, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. Ámosznak ide kell eljönnie, ebbe a gazdag országba, ebbe a jóléti társadalomba, oda, ahol a vezetők azt teszik, amit rossznak lát az Úr. És jön Ámosz, és belekiáltja ott a mindennapokba, a vezetőknek, meg a hétköznapi embereknek a füle hallatára, mindenkinek a szívébe, hogy nagy baj van. Óriási a társadalmi ellentét. A nagy jólét, az tulajdonképpen csak egy szűk réteg számára ismert, és csak egy szűk réteg élvezi a jólétből fakadó előnyöket. Miközben a többség, nagyon sok ember nyomorban él. Akinek sok van, az bármit megtehet, bárkin és bármin átgázolhat, akinek viszont nincs, az teljesen kiszolgáltatott. És Ámosznak bele kell kiáltania ott Izrael népének az életébe, hogy égbe kiáltóak a szociális bűnök. Hogy óriási ez a társadalmi ellentét, és hogy ez elviselhetetlen az emberek számára, és tarthatatlan az Isten szemében. A befolyásos embereket ez a helyzet elbizakodottá tette, azért, mert vannak politikai és gazdasági sikerek, és nem vettek tudomást arról, hogy milyen belső problémák vannak, és milyen külső fenyegetettség kopogtat az ország határán. Csak élvezték az életet, ettek, ittak, mulatoztak, kipihenték a bulik fáradalmait, és aztán kezdték az egészet előről. És jön a próféta, és belekiált az életükbe, hogy ez így nem mehet tovább. Az Isten ezt nem tűri. Az Isten azt mondja, hogy most legyen elég. Vagy abba hagyjátok magatoktól, megtértek a gonosz, hiába való önző életből, vagy utolér benneteket az Isten ítélete. Drága testvérek, van közünk nekünk ehhez a régi történethez? Sajnos van. Szól ez a prófétai ige a mai kor emberének? Bizony, hogy szól. Hiszen az a leírás, amit Ámosz próféta ad, vagy Ámosz próféta által ad az Isten, az olyan, mintha a mai modern fogyasztói társadalom leírása lenne. Amiben minden arra ösztökél, hogy vegyél, költs, fogyasz, élvezd, mert megteheted. S ha esetleg észreveszed, hogy milyen éles az ellentét, mondjuk a gazdag nyugati világ és a nyomorban élő afrikaiak között, vagy itthon a mély szegénységben élő emberek és a nagyvárosi elit között, akkor jótékonykodj egy kicsit. Ne a kukába dobd a használt ruhádat, hanem az adománygyűjtő dobozba, vagy a pénztárnál elhelyezett perselybe dobj egy kis aprót, és aztán menj tovább és bátran folytasd, vegyél, kölcs, fogyassz, élvezd tovább, ahogy eddig. Valósítsd meg önmagad. Kövesd az álmaidat. Határtalan lehetőségek vannak előtted. Generációk nőttek fel úgy, hogy ezt a szöveget hallották. És el is hitték ezt a szöveget, hogy ez igaz. És aztán, amikor jöttek a COVID miatti korlátozások, amikor bevezették az esti kijárási tilalmat, akkor hányan voltak felháborodva azért, hogy hát hogy merészelnek ilyen korlátozásokat bevezetni. Ahelyett, hogy hálát adtak volna, hogy eddig nem is ismertük az ilyen helyzeteket. Elképzelni se tudtuk, hogy ilyen bekövetkezhet a mi életünkben. Olyan jól éltünk, olyan nagy szabadságban, annyi mindennel elhalmozott az Isten. Vagy amikor idős testvérek, talán családtagjaink, nagymamák, dédmamák meséltek a gyerekkori élményeikről, emlékeikről, arról, hogy mi volt a háború idején, hogy milyen nélkülözésben éltek akkor, kisgyerekkorukban, hogy nem volt liszt, cukor, hogy kisöpörték a kamrákat, akkor talán sajnálkoztunk, de el se tudtuk képzelni, hogy ez velünk valaha megtörténhet. És most, amikor üres polcokat látunk boltoknál, bizonyos termékeknél, akkor meg vagyunk döbbenve, és fel vagyunk háborodva, hogy hát hogy történhet ilyen? Vagy amikor a természetvédők kongatták a vészharangot, hogy az erőforrások kimerülő félben vannak, hogyha így folytatjuk, akkor tönkre tesszük a földet és gyermekeink jövőjét, akkor bólogattunk, milyen igaz, és mindent csináltunk úgy, ahogy eddig, mert azt gondoltuk, hogy minket ez nem érint. Szól ez az ige a ma emberének? Ez a prófétai szó? Meg kell, hogy állítsa a mai ige hallgatókat? Én azt gondolom, hogy igen. És miből fakadt ez a hozzáállás? Akár ma, akár régen Ámosz korában. Testvérek, az elbizakodottságból, az elbizakodottság pedig a hamis biztonságérzetből. Amikor azt hisszük, hogy bizonyos dolgok rendben vannak, és hogy ez vagy az nem történhet meg velünk, akkor elbizakodottá, öntelté, bűvössé válik a szívünk. Isten népe is ilyenné lett. A déli ország részben, Júdában, az elbizakodottság abból fakad, hogy ott volt a templom. És azt mondták, hogy ha itt van a templom, akkor itt van az Isten jelenléte, és történjen bármi, csináljunk mi bármit, ez olyan, mint egy amulett, ami mindig meg fog védeni bennünket. És elképzelhetetlennek tartották, hogy az Isten megengedi a babiloniaiaknak azt, hogy elfoglalják Jeruzsálemet, vagy elfoglalják a templomot, lerombolják a templomot, és szembesítsék őket azzal, hogy a tetteiknek van következménye, hogy az Isten ítélete utoléri őket. És ugyanígy volt az északi ország részben is. Ott azért dőltek hátra nyugodtan azok, akik felelősek lettek volna a rájuk bízottakért, mert a politikai és gazdasági helyzetben bíztak. Mert ez kiegyensúlyozott volt. Akkor nekünk nem kell tenni semmit. Akkor mi bátran élvezhetjük ennek az előnyeit. És elképzelhetetlennek tartották, ami bekövetkezett, hogy az asszírok megtámadják az országukat, hogy pusztulást hoznak, és hogy elviszik őket a fogságba. Miért érezték magukat biztonságban? Azért, mert azt gondolták, hogy ők azok, akik mindent a kezükben tartanak. Pedig ez nem így volt. Drága testvérek, fontos üzenete a mai igének, hogy önvizsgálatra hív bennünket. Mégpedig arra, hogy válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy mi személy szerint hogyan viszonyulunk az anyagi javakhoz, és mitől függ a mi biztonságérzetünk. Mi az, amire az Isten most a mi életünkben rá akar mutatni, mert azt mondja, hogy ez nincs a helyén, ezen változtatni kellene. Vagy mi az, amivel eddig nem vettük észre, de önző módon bántunk. Mi az, ami természetesnek tűnt? Azt hittük, hogy nekünk jár, pedig ajándék volt az Istentől, amiért hálát kellett volna nap mint nap adni. Ti azt gondoljátok, messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hozzátok, mondja Ámosz próféta. Isten már régóta figyelmezteti az ő népét. Nem Ámosz volt az egyetlen, akit felhasznált erre. Régóta beszélt a közelgő ítéletről, és a nép mégis úgy állt hozzá, hogy ehhez nekünk nincs közünk, ez majd egyszer, ki tudja, mikor fog bekövetkezni, ha egyáltalán bekövetkezik. Távolra száműzték azt, amit az Isten mondott, hogy a saját elképzeléseiket közel tudják tartani. Pedig, ha az Úr valamit egyértelműen mond, és a személy szerint nekünk mondja, akkor meg kell hozni a döntést, hogy helyet adunk-e a szívünkben, életünkben az ő szavának. Milyen a mi viszonyulásunk az Úr szavához? Közel van hozzánk az Úr igéje? A szívünkben van rejtve? A szánkban van az Úr igéje? Vagy a kemény igéket megpróbáljuk minél távolabb tartani magunktól? Attól, hogy úgy csinálunk, mintha nem lenne közünk ezekhez a kemény igékhez, mert nem tetszik, amit mondott az Isten benne, attól még nem válik érvénytelenné az, amit az Isten mondott. Ámosz próféta szolgálata is ezt erősíti meg. Ő elmondja hűségesen azt, amit az Isten rábízott, hiába próbálják meg elhallgattatni. Mondja az Úr üzenetét, hirdeti az igét tisztán és világosan, és amit mond, az aztán valóban be is teljesedik. Mert valóban jönnek az asszírok Krisztus előtt 722-ben, és elsöprik Izrael országát, és valóban úgy lesz, hogy a legkiválóbb nép legelsőinek, akik annak tartották magukat, azok mennek a foglyok élén, elsőként, és akik heverésztek, dőzsöltek, danoláztak, iszogattak, és József romlásával nem törődtek, ahogyan azt a mai ige mondja, azokat valóban megítéli az Isten mindezért. Testvérek, azzal kezdtem, hogy sokan az anyagiakat tartják az élet legfontosabb kérdésének. Valóban fontos kérdés. Ezt nem tagadhatjuk, de nem a legfontosabb. Hiszen az Istennel való kapcsolat a mindent eldöntő kérdés, hogy valóban az Úr-e a mi Istenünk. Hogy életünket az ő akaratához próbáljuk-e igazítani, és hogy figyelünk-e az ő útmutatásaira, figyelmeztetéseire, főleg akkor, ha olyat mond, ami nem esik jól. És hogy számolunk-e azzal, hogy ő megítéli, ha mi szeretetlenül, önző módon éljük az életünket. Drága testvérek, én azt gondolom, hogy ezzel a mai prédikációs igével most az Úr minket, mindenkit személy szerint arra szeretne meghívni, hogy a napi csendességünkben, a következő héten álljunk meg előtte, és foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. És hagyjuk azt, hogy ő megláttassa velünk, hogy mi az, amit kifogásolhatónak talál a mi életünkben. És jövő héten úrvacsora lesz. Ha jövünk az úrvacsorai oltárhoz, akkor hozhatjuk azt, amit az Isten megmutatott, amire rávilágított, és amit elvégzett a szívünkben, hogy megbánjunk, és amiből akarjunk szabadulni. És hogyha úgy jövünk ide úrvacsorázni, hogy ezt vagy ezeket a meglátott bűnöket itt letesszük, akkor az Úristen kegyelmet tud nekünk adni, és akkor nem az ítéletét, hanem a kegyelmét fogja beteljesíteni rajtunk. Legyen így, ezért imádkozzunk. Drága Urunk, neked igazad van, amikor szembesítesz önmagunkkal, azzal, hogy milyen önző, szeretetlen az életünk. Könyörülj rajtunk. Add, hogy meglássuk mindennapi dolgainkban azt, amin változtatnunk kell. Köszönjük azt, hogy te nem hagyod magára az elesetteket, a kiszolgáltatottakat, és megítéled az elnyomókat. Hálát adunk azokért az embertársainkért, akiket arra indítottál, hogy hozzánk is odaforduljanak szükségünkben. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani a következő heti alkalmainkat. Hétfőn 5 órakor asszonykörre várjuk szeretettel a testvéreket. Kedden 5 órakor bibliaórára. Szerdán délelőtt 9-től 11 óráig babamama klubra a kisbabás anyukákat, apukákat, akik el tudnak erre jönni. Pénteken 5 órakor ifjúsági óra, konfirmációs óra lesz. Jövő vasárnap pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét arra, hogy az istentiszteleteket itt nyírteleken rögzítjük, a teljes istentiszteletet, a prédikációt Kisvárdán is, és ezek elérhetők a gyülekezet honlapján, a philadelphia.luterán.hu-n. Jövő vasárnap úrvacsorás istentiszteletünk lesz, amit nyomatékosan szeretnénk a testvérek szívére helyezni, ahogy a prédikációban is elhangzott, hogy készüljünk erre az alkalomra, és éljünk azzal a lehetőséggel, amit az Úr nekünk kínál. Szeretnénk köszönetet mondani én magam is különösen és a testvéreknek az elmúlt vasárnapért, amikor délután az iktatási istentisztelet megtörtént Kisvárdán. Nagyon hálásak vagyunk mindenkiért, aki ehhez az alkalomhoz bármilyen formában, bármilyen szolgálattal hozzájárult. Akár úgy, hogy kétkezi munkával, akár úgy, hogy a lelki dolgokban közreműködött, akár úgy, hogy az utómunkában, akár úgy, hogy imádságban hordozta, akár úgy, hogy személyes jelenléttel, vagy távolról lélekben jelenléttel ott volt ezen az alkalmon. Számomra is nagyon megerősítő volt, és olyan jó volt hallani testvérektől utána, egy kisvárdai testvér fogalmazta meg így, hogy ő el se tudta volna képzelni, hogy egy lelkész iktatási ünnepségben ilyen sok üzenetet fog számára az Úristen elkészíteni. Tényleg ezt éltük meg, hogy az Úr ott volt velünk, és azt éljük meg, hogy ebben az új helyzetben, amiben bennünket hozott, és így együtt hozott, ebben valóban ő munkálkodik, és ő szeretné az ő tervét véghez vinni az életünkben, és olyan jó hálás szívvel arra gondolni, hogy ebben nekünk részünk lehet. És kérjük továbbra is a testvéreknek a szolgálatát, bármilyen formában, kit mire indít az Úr, és mire van lehetősége. Ahogyan az elhangzott a bizonyságtételben, ugye a tegnapi napon részt vettünk az EPOT-on, a presbiterek országos találkozóján, ez is nagyon fontos, hogy a presbiterek, illetve a szolgálóknak a szolgálatát hordozzuk imádságba. Ha mi magunk nem is vagyunk presbiterek, akkor is nagyon fontos, hogy azoknak a szolgálata mögött ott legyünk imádságban, akiknek döntést kell hoznia, és akik a gyülekezetben sok mindenben helyt kell, hogy álljanak. Hogy valóban abban a feladatban, amit az Úristen rájuk bízott a lelkészekkel együtt, ott tényleg az Isten dicsőségére tudjanak szolgálni. Ugyanígy, ahogy elhangzott a jövő heti hirdetésekben, hálát adhatunk, és szeretném ezt is a testvérek szívére helyezni, hogy az elmúlt szerdán elindulhatott újra a Baba Mama Klub. Ez egy nagy áldás az Úristentől, hogy az egészen pici babával otthon lévő anyukák is már bekapcsolódhatnak a gyülekezet közösségébe. Hordozzuk ezt a szolgálatot is imádságban. Itt a beindult, működő szolgálatot, és a kisvárdaiakat is, ott én magam, egy baba születéséről már értesültem, ahol az anyuka kapcsolódik a gyülekezethez, egy másik pedig novemberben várható, hogy érkezik, hogyha az Úr ezt jónak látja, hogy ott is majd elindulhasson, akár ott is lehessen ilyen baba-mama kör. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe azt is, hogy novemberben indul a következő konfirmandus csoport. Itt ezen a helyen szeretném megköszönni a konfirmandusoknak a szolgálatát. Most Henny és Blanka volt az Úristen eszköze abban, hogy szóljon az ő igéje a fiatalok ajkáról. Nagyon nehéz szolgálat ez a fiataloknak kiállni a gyülekezet elé, de áldott dolog az, hogy az Isten igéje, Isten az ő igéjét adja az ő szájukba. Őket is hordozhatjuk imádságban személy szerint, az ő családjukat is, illetve az egész konfirmandus csoportot, a mostaniakat és a leendőket is. Hirdetem azt is, hogy október 1-től 16-ig nyílik meg a népszámlálási kérdőév kitöltésére az online lehetőség. Aki online nem tölti ki a népszámlálási kérdőívet, akkor ahhoz majd a kérdező biztosok fognak bekopogtatni. Szeretnénk a testvérek figyelmét felhívni arra, hogy ne hagyjuk ki a vallási kérdés megválaszolását, hiszen ha a gyülekezethez tartozunk, az evangélikus gyülekezet, ami lelki otthonunk, akkor ez egy bizonyságtétel lehet, egy hitvallás is kifelé, hogy megvalljuk azt, hogy mi evangélikusok vagyunk. Ha valakinek az online kitöltés nehézséget okoz, de szeretné, hogy úgy történjen az ő kitöltése, akkor ebben tudunk segíteni. Október 3-tól 6-ig, tehát amikor már beindult ez a lehetőség, akkor azokon a napokon 12 és 13 óra között itt a gyülekezetben Nyári Resán Rúben az, akit kereshetünk, és akkor ő tud segíteni ebben. Azt hiszem, hogy ez elsősorban idősebb testvéreket érinthet, akik kevésbé járatosak a technika világában. És szeretném felhívni a testvérek figyelmét a bulletinen látható alkalmakra is, a biatorbágyi, illetve az eke alkalmakra, valamint a gyülekezeti adventi csendes napra. Ezeknek a dátumát olvashatjuk a bulletinben, illetve a honlapon is. És láthatjuk itt azokat a testvéreket is, akik kérték az imádságos hordozást. Hordozzunk mindenkit, akit csak tehetünk, imádságban az Úristen előtt. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Háromszázharmincegyes énekünket folytatjuk. Imádkozzunk! Mindenható Isten, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk Téged, és köszönjük Neked azt, hogy jöhetünk hozzád mindazzal, ami a szívünkön van. Eléd hozhatjuk hálaadásunkat és kéréseinket, mindazokat, amik személyes életünkben vagy gyülekezetünkben történtek, történnek. Köszönjük Neked azt, hogy sok mindenért van okunk a hálaadásra, ami az elmúlt héten történt. Köszönjük Neked a múlt vasárnapi ünnepi alkalmat, amikor egy új fejezet kezdődhetett el az életünkben. Köszönjük Neked azt, hogy Te megáldottad az ottani alkalmat, Te készítetted elő a szíveket, a szolgálatokat, és Te készíted elő a folytatást is. Kérünk, Urunk, hogy segíts meg minket, hogy engedelmes szívvel, rád figyelve tudjuk tenni a dolgunkat. Kérünk Téged, hogy hadd legyen a mi gyülekezetünk továbbra is mások javára és a Te dicsőségedre. És kérünk Téged, hogy Te vezess minket úgy, hogy a megfelelő döntéseket mindig rád figyelve meg tudjuk hozni, és amikor valamit nem jól teszünk, akkor észrevegyük, meghalljuk a Te figyelmeztetésedet. Köszönjük Neked, Urunk, hogy a gyülekezet az nem a tökéletesek közössége, hanem a bűnbánatot nyert bűnösöké, és hogy ebben a közösségben nekünk is helyünk és szolgálatunk van. És köszönjük Neked azt, hogy így tekinthetünk előre is. Hálát adunk Neked, Urunk, az elmúlt héten, hogy megadtad azt, hogy újra induljon a babamama kör. Kérünk Téged, hogy Te áld meg azokat, akik ezt a szolgálatot magukra vállalták, adj nekik bölcsességet, erőt, szeretetet a kör vezetéséhez, és Te add, hogyha bármilyen akadály is van az ő életükben, akár betegség a családban, vagy bármi más, az ne legyen akadálya annak, hogy az alkalom megtartható legyen. Imádkozunk azokért a szülőkért, gyermekekért, akik az első alkalommal már itt voltak, és azokért, akiknek itt lesz a helye, és majd el fogod őket hozni. Kérünk Téged, hogy Te adj nekünk bölcsességet, figyelmet, hogy észrevegyük és meglássuk azokat, akiket nekünk kell megszólítani és elhívni erre az alkalomra. És köszönjük Neked, Urunk, a tegnapi presbiteri találkozót is, ahol az ország különböző pontjairól, gyülekezetekből érkezhettek a testvérek, presbiterek, lelkészek, szolgálattevők. Köszönjük, hogy szólt a Te igéd, és köszönjük azt, hogy volt miről beszélgetnünk a hazafelé úton is, hogy volt, amiben állást foglalhattunk, és volt, amiben megerősödhettünk, és köszönjük a személyes találkozásokat, beszélgetéseket is. Kérünk Téged, hogy Te erősítsd a mi presbiteri lelkészi szolgálói szolgálatunkat. És köszönjük Neked, Urunk, hogy személyes életünkben is lehetett olyan dolog, talán több is, amit így nem mondtunk el a testvéreknek, de mi átélhettünk a héten, és hogy azt is eléd hozhatjuk most hálaadásként. Köszönjük, hogy velünk voltál, hogy cselekedtél, hogy megsegítettél bennünket. Köszönjük Neked, Urunk, azt is, hogy eléd hozhatjuk a nehézségeinket is, a könyörgéseinket, kéréseinket. Hadd hozzuk most először eléd azokat, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Talán azért, mert a Covid van ott most az életükben, vagy a családukban, vagy valamilyen betegség terheli meg az életüket, vagy éppen az energiaválság okozta terheket érzik elviselhetetlennek, és nem látják a jövőnek a lehetőségét. Vagy talán azért vannak nehéz helyzetben, mert kicsúszott a lábuk alól a talaj, és nem találják a kapaszkodókat, pedig Te ott vagy, egy karnyújtásnyi, egy imányi távolságra tőlük is. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, és add, hogy ha nem ismernek Téged, akkor legyen, aki bizonyságot tesz nekik rólad, vagy ha ismernek, akkor újra és újra belé tudjanak kapaszkodni. Urunk, eléd hozzuk a családtagjainkat, munkatársainkat, ismerőseinket, akik közel állnak hozzánk, vagy akikkel rendszeresen találkozunk, akiknek ismerjük az életét, terheit, örömeit. Segíts, Urunk, hogy ezek a kapcsolataink jól működhessenek, és hogy áldás lehessen mindannyiunk életén. Eléd hozzuk, Urunk, imádságban a gyülekezeti szolgálatokat és a gyülekezet részeket, így a nyírteleki, kisvárdai, görögszállási közösséget. Kérünk, Urunk, hogy Te segíts, hogy azokban a nehézségekben, amelyben egyik vagy másik helyen küszködnek a testvérek ott megvalósulhasson az öröm, hogy meglátjuk a Te szabadításodat, azt, hogy Te belenyúlsz a helyzetekben, hogy megrázol embereket, hogy felébresztesz, megújítasz közösségeket, és hogy ezek a szolgálatokban valóban úgy történhessen minden, hogy a Te dicsőségedre legyen. Urunk, imádkozunk evangélikus egyházunkért is, a nagy egyházért, püspökökért, lelkészekért, presbiterekért, gyülekezeti tagokért, de ugyanígy imádkozunk a testvérfelekezetekért, és a külföldi testvérgyülekezetekért is. S hadd hozzuk most eléd a norvég-magyar imaszolgálatban soron következő gyülekezeteket is, magyar részről a nyíregyházi gyülekezetet, norvég részről pedig az Őreg, Jemnes gyülekezeteket. Te látod az itt lévő szükségeket, kérünk téged, hogy legyen előtted minden, amire nekik szükségük van. És imádkozunk hozzád a missziós szolgálatokért is. Az Eke, a Biatorvágyi közösség, az Emósok és a Gedeonosok szolgálatáért. Köszönjük azokat az áldásokat, amelyeket ezeken keresztül mi magunk vagy a környezetünkben, gyülekezetünkben élők megtapasztalhattak, és kérjük a Te áldásodat, vezetést a továbbiakra is. És Urunk, végül hadd imádkozzunk, kiáltsunk hozzád a háborús helyzetben békességért. Békességért országok között, de békességért a hétköznapi emberek, családtagok között is. Tudjuk azt, hogy az, hogyha nem szólnak a fegyverek, az még nem jelent békességet. Az igazi békesség forrása Te vagy, és ezért kiáltunk hozzád. Könyörülj rajtunk. És kérünk téged, hogy fogadd el imádságunkat, amikor mindent, ami a szívünkön van, így hozunk eléd. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Háromszáz 331-es éneket folytatjuk.
Thank you.
áldásos állapot kívánok a testvéreknek, erős áldás Istenem.